Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
És a telefonvonalban már is itt van velünk Weinhardt Attila, a Portfolio.hu elemzője. Szervusz, jó reggelt, Attila!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
Nem nagyon változott az elmúlt napokban, illetve a ma reggeli kereskedés során sem a forint árfolyama. Most mit látunk, van-e valami változás?
Igen, van. A forint másfél hónapos csúcsra ugrott most a reggeli nyitás után, illetve pontosabban a forgalom felpörgése után. Az euróval szembeni jegyzések a 279-es szint alá süllyedtek, jelenleg is kissé ez alatt jár a kereskedés. Utoljára szeptember végén láttunk ilyen erős forintot, tehát egyértelműen kitört abból a kereskedési sávból a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, amelyben az elmúlt másfél hónapban láttuk. Ez a 281-286 közötti tartomány volt.
Ez egy utalaszt is jelentheti, hogy már nem nagyon van gátja esetleg egy további forint erősödésnek?
Igen, azt gondolom, hogy ha most technikai alapon gondolkodunk, akkor következő napokban, hetekben egy további kis forint erősödés jöhet még. De a következő fontosabb tartomány az a 275 körüli tartomány lesz. Ugye szeptember közepén a kifejezetten kedvező piaci környezetben sem tudott ennél tovább kapaszkodni a magyar fizetőeszköz, és ugye most is ugye azért láthatjuk, hogy ellentmondásosak a jelek a nemzetközi pénz- és tőkepiacokról, illetve a magyar kormány EU IMF tárgyalásokkal kapcsolatos hozzáállásában.
Weinhardt Attila, Portfolio.hu, köszönjük szépen, és akkor nézzük, hogy ezzel párhuzamosan mi történik a budapesti értéktőzsdén, ahol úgy tűnt a nyitás előtt, hogy nem túl kedvezőek a nemzetközi előjelek. A telefonvonalban Nagy András, az Erste Befektetési ZRT elemzője. Üdvözlöm ismét, jó napot kívánok, merre felé indultunk végül is a börzén?
Jó reggelt kívánok, az első egy-két percben egy mínuszos nyitást láthattunk, azonban azóta plusznak vették az irányt az indexek, illetve a részvények is. A BUX index jelenleg 0,3%-os pluszban áll, vezető papírjaink közül a MOL és az OTP erősödött jelentősebben, az OTP 0,8%-ot emelkedett, a MOL pedig 0,75%-ot.
Nagy András, Erste Befektetési ZRT, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!
És itt folytatjuk a stúdióban Kasnik Mártonnal, a Napi Gazdaság munkatársával. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát úgy tűnik, hogy hírekben, adatokban igen gazdag lesz az előttünk álló hét. Indul a gyors jelentési szezon a tengeren, túl a nagy cégek fognak jelenteni a következő napokban. Mi várható, mire számíthatunk?
Igen, most lesz néhány nap, amikor egy ilyen elképesztő amerikai cég dömping fog megjelenni a harmadik negyedéves eredményeivel, és most már talán látni fogjuk azt is, hogy mennyire válik be az elemzőknek a jóslata arra vonatkozóan, hogy 2009 után először jön egy olyan negyed év, amiben rosszabbak lesznek a cégeknek az eredményei, mint az előző negyedben. Hát ma lesz rögtön a Citigroup, az egyik legnagyobb amerikai banknak a jelentése, holnap a Goldman Sachs, az Intel, Coca-Cola, Johnson & Johnson jelentett, ezek ilyen eléggé nagy cégek, akik hát valamennyire indikatívak lesznek arra nézve, hogy mit várhatunk később.
Milyen makroadatok lesznek a héten, mert ebből is lesz, úgy tudom, jó néhány.
Igen, ez most eléggé makro nehéz hét, hogyha úgy tetszik. Ma volt egy kínai inflációs adat, meg az előző hétvégén egy kínai külkereskedelmi adat, ezek most eléggé pozitívak voltak egyébként, bár a közgazdászok egyenlőre vitatkoznak, hogy ez mennyire a bázis hatás eredménye, hogy nagyot ugrott a kínai export a szeptemberben, és hát ez valamennyire meg is fogja határozni, hogy a csütörtöki kínai GDP adat milyen lesz, ami sokak szerint nagyon fontos. Ugye az európai meg az amerikai gazdaságban is nagyon sok cég van, amelyik a kínai piacra ad el, és hát mégiscsak a világ második legnagyobb gazdasága, ahol egy nagyon fontos történet az tényleg, hogy mennyire gyorsul a gazdaság.
Én azt olvastam, hogy ugye az előrejelzések szerint azt vetítik előre, hogy lassulni fog a kínai gazdaság, de hát azért, hogyha megnézzük, akkor ez még mindig egy jócskán 7% fölötti gazdasági növekedést jelent, igen. Ami hát azért nem csekély.
Hát igen, de hogyha belegondolunk abba, hogy egy éve még jóval 10% fölötti volt ez az ütem, ez már annak a fele, és a kínai politikai rendszernek van egy ilyen jóléti legitimációja, hogy gyakorlatilag akkor fogadják el az emberek mindenféle zavargás nélkül, hogyha tovább tud a jólét terjedni valamennyire.
Tehát a 8% alatti GDP növekedés Kínában, az már
így van.
Aggodalomra ad okot.
Pontosan.
A
igen, és hát ráadásul a kínai vezetők most egy tisztújításra készülnek, ezért nem igazán mernek bármilyen komolyabb programba belevágni, ugye? Tehát ez 10 évente van ennyire komoly tisztújítás, amikor az egész pártvezetést lecserélik, ezért a most utolsó hónapjaikat töltő vezetők nem fognak egy olyan költségvetési élénkítő programba belevágni, amire sokak szerint egyébként szükség lenne. Úgyhogy hát ez a következő hónapokban mindenképpen egy ilyen érdekes történet lesz, hogy hogyan teljesít a kínai gazdaság, és egyébként pedig Európából is jönnek érdekes dolgok. Egyrészt látni fogjuk a német konjunktúraindexek alapján, hogy most már volt néhány olyan jel, hogy talán elérte a gödör alját az európai gazdaság, ez most mennyire lesz tartós, és lesz a hétvégén egy európai tanács, ahol elég sok érdekes kérdés szóba fog kerülni a válságkezelésben.
Ezek az adatok, makroadatok és konjunktúra indexek, hírek egyébként szerinted hogyan befolyásolhatják mondjuk a tőzsdei kereskedést, vagy egyáltalán az árfolyamokat ezen a héten?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokan arról beszélnek, hogy néha a jó adat az igazából rossz, hiszen hogyha a piacoknak az agya nyugtag arra edve, hogy jegybanki élénkítést várnak, akkor a rossz adat az, ami meghozza ezt a jegybanki élénkítést, tehát a rossz adatra szoktak néha emelkedni, és hogyha pedig túl jó adatok jönnének, akkor ez arra utalna, hogy a jegybankok majd később valamikor el fognak kezdeni arról beszélni, hogy kivonják ezt az élénkítést. Nyilván az infláció az egy elég érdekes kérdés, hogyha bár erre egyelőre semmi reálgazdasági jel nincsen, de hogyha elkezdene az infláció emelkedni, és nem külső okokból, tehát az élelmiszerárak vagy a kőolaj miatt, az is veszélyeztetni a laza jegybanki politika jövőjét, úgyhogy ezekre biztosan figyelnek. És hát lesz egy európai, meg egy amerikai inflációs adatunk is, ezt lehet, hogy nem mondtam.
Érintőlegesen szerintem úgy emlékszem, hogy szóba került. Tehát minden esetre akkor érdekes hét elé nézünk. Kasnyik Márton, Napi Gazdaság, köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A telefonvonalban már is itt van velünk Erszabó Emese, a Napi Gazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jogtalanul kifizetett támogatások visszaperléséről szól az egyik cikk a mai Napi Gazdaságban. Mit lehet tudni a részletekről?
Ez éveken keresztül egy hangsúlyozottan elvi probléma volt, hogy az olyan eljárásokban, amelyeknél a támogatások kifizetését vitatta, illetve a kifizetés jogosságát vitatta az állam, önkormányzat vagy akár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, nehéz volt a pereskedés, ugyanis végső fokon nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ez most egy polgári peres vagy egy közigazgatási eljárás-e. Ugyanis alapvetően ugye szerződésekről van szó, akár az állam, vagy az NFÖ és az ügyfelek között. Ugyanakkor ezek nagyon bonyolult és nagyon speciális szerződések, tehát mégsem annyira egyszerű, mint hogyha én vásárolnék egy autót vagy egy lakást. És nagyon sokáig a bíróságok nem is tudtak ezzel a kérdéssel mit kezdeni, még végül a kúria döntött úgy, hogy ezeket az ügyeket továbbiakban polgári perekként kell kezelni. Ugyanakkor azt is megjegyezte a kúria, hogy sokkal jobb lenne, hogyha inkább közigazgatási eljárásként kezelnék ezeket a típusú ügyeket, és egy úgynevezett hatósági szerződést kötnének az ügyfelekkel a kifizető szervek. Ugyanis vannak olyan támogatások, tipikusan ilyenek a mezőgazdasági támogatások, ahol a szabályozás maga kimondja, hogy közigazgatási eljárásról van szó, és akkor sokkal jobb lenne, hogyha egységesen kezelődnének ezek a dolgok, és nem pedig az ügynek, vagy a támogatás kihelyezésének a a mikéntje dönteni el, hogy ez most akkor polgári vagy közigazgatási eljárás.
Ez voltaképpen a támogatások teljes körére vonatkozik, ugye? Tehát itt nem csak uniós támogatásokról van szó.
Igen, 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 ez fontos. Több száz ügyet vizsgálta a kúria, és ebből néhány tucat volt uniós, tehát itt nem csak erről van szó. És ami még fontosabb, hogy itt azért nem arról volt szó, hogy itt milliárdok folytak ki, hanem ez egy elvi probléma volt. Ezek azért kisebb értékű ügyek voltak, az NFÜ pedig mindenféle saját speciális biztosítékokat is kikötött a szerződésekben, akár garanciát követelt, akár jelzálogjogot jegyeztek be, tehát azért nincsen arról szó, hogy itt komoly pénzek tűntek el emiatt.
További részletek pedig a mai napi gazdaságban. F. Szabó Emese, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!